A NATO főtitkára felszólította a szövetség tagjait, hogy a saját üres készleteik feltöltése helyett Ukrajna támogatásának adjanak elsőbséget. A szövetség keményen dolgozik Ukrajna sürgős szükségleteinek kielégítésén. Elemzők szerint veszélyes sebességgel sodródik Európa a háború felé. Az uniós vezetők és az Ukrajnát mindenképpen támogató politikusok pedig az európai emberek életével játszanak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország álláspontja változatlan. Mielőbb be kell fejezni a harcokat, és el kell kezdeni a béketárgyalásokat. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Koskovics Zoltánt, az Alapjogért Központ geopolitikai elemzőjét.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat.
Valamint itt van velünk Demkó Attila, az MCC geopolitikai műhelyének vezetője is.
Jó napot kívánok.
És természetesen köszöntöm a hallgatókat, és én pedig Dávid Edit vagyok. Na most kezdjük kicsit hátulról, vagy a végéről ennek a bevezetőnek, hiszen Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Magyarország békepárti álláspontját folyamatosan meg kell védeni, és egyre nagyobb az a nyomás, hogy belesodorják Magyarországot is a háborúba. Mennyire maradt Magyarország egyedül a béke álláspontjával? Hiszen, ha külön választjuk a harcteret, és külön választjuk azt, hogy folyik egyfajta kommunikációs harc is, akkor azt látjuk, hogy a háborút támogató hangok még mindig jóval erősebbek, mint azok, akik azt mondják, hogy tárgyalóasztalnál békés úton minél hamarabb le kellene zárni ezt a háborút. Hogy látja Koskovics Zoltán?
Kezdjük talán a jó hírrel. Magyarország álláspontja a világban sincs egyedül, tehát a világban inkább az országok vezetői többségükben a magyar réhoz közeli álláspontot vallanak magukénak, tehát a békét szorgalmazzák, a fegyverszünetet és utána a hatékony béketárgyalásokat, de itt Európában sem vagyunk egyedül az álláspontunkkal, Észak-Amerikában sem, ami az embereket illeti. És bízunk benne, hogy majd az idei választási szuperévben az ő akaratuk is megnyilvánulásra kerül majd először júniusban Európában, aztán novemberben az Egyesült Államokban. Tehát egyre többen gondolják azt az egyszerű polgárok közül, hallva például Emmanuel Macron franciának meglehetősen őrült nyilatkozatait, hogy a politikai vezetőik azok nem gondolják végig a következményeit a saját szavaiknak, saját tetteiknek, és közelebb manőverezzék Európát és az egész nyugatot egy nagy háborúhoz. És egyre többen vannak az emberek között, akik ezzel nem értenek egyet. Egyébként ezért lehetett sikeres a CPEC Hungary konferencia is, hiszen ez egy valódi realista, de ugyanakkor békepárti konferencia volt, ahol igyekeztünk aláhúzni azt, hogy az idei választásoknak a fő tétje az a háború vagy a béke kérdés. És ez lesz az utolsó alkalom szerintem ahhoz, hogy az európai emberek hatékonyan befolyásolják az európai politikát a szavazatuk által. Mindenképpen arra biztatnék mindenkit, hogy ezt tekintse az alapkérdésnek, és éppen ezért, mivel ez egy húsba vágó dolog, ezért mindenki menjen el szavazni.
Ugye a kommunikációról itt beszéltünk. A Zoltán elmondta, hogy nagyon sok helyütt az emberek a békepártyán állnak, a világvezető politikusai közül is sokan a békepártyán állnak, azonban mégis vannak itt Európában is olyanok, akik inkább háborúpárti hangot ütnek meg, és ugye Emmanuel Macron ebben a történetben megkerülhetetlen, de a nyugati vezetők is, tehát a sisakoktól eljutottunk egészen odáig, hogy akár NATO katonák is mehetnek most már a frontra, vagy egészen az atomfegyverek kérdéséig, de tulajdonképpen ezért tud ijesztő lenni ez a kommunikációs spirál, hogy aki hallgatja ezeket a nyilatkozatokat, az nem biztos, hogy olyan szakértő, hogy tudatában van annak, hogy ez megvalósulhat, vagy nem. És egyfajta háborús félelem uralkodik, hogyha mondhatjuk azt az emberekben is. És a NATO valahogy eddig ebből kimaradt. Tehát a Védelmi Szövetség szerepét erősítette, és hogyha most megnézzük, hogy a NATO főtitkár Stoltenberg mit mondott, hogy Ukrajnába fontosabb elküldeni azokat a bizonyos fegyvereket, mint az, hogy a saját készleteit töltsék fel az országok. Na ez mit vetít előre, vagy mit mutat?
Voltak szerencsétlen nyilatkozatok nyugati vezetők részéről, Macron elnök nyilatkozatát én ide tenném. Az más kérdés, hogy azért a többség az egyből elhatárolódott ettől, tehát az Egyesült Államok számít igazából, hogyha a NATO-t vagy a nyugati szövetségi rendszert nézzük, és azért Biden elnök részéről egyértelmű volt a jelzés, hogy nem a csapatokra Ukrajnában, és nyilván Macront megtámogatta néhány balti állam. És persze ezt érteni kell, hogy a baltiakokkal félnek, hiszen a történelmük ilyen, és mindenki a saját történelméből tud kiindulni. Én inkább a francia nyilatkozatoknak a komolyságát és a hátterét kérdőjelezném meg. Én nem hiszem, hogy arról van szó, hogy Macron valóban csapatokat akarnak küldeni, egy tárgyalási pozíciót próbált kialakítani meg. Azért vannak francia frusztrációk az orosz erőletöréssel kapcsolatban Afrikában, és ezért mennek most Örményországba, ott próbálnak pozíciókat kialakítani, az nem tudom, hogy az örményeken ez mennyit fog segíteni, és ugye Ukrajnával kapcsolatos nyilatkozatok, és szerintem így kell ezt értelmezni, tehát itt vannak okok. A NATO főtitkár nyilatkozatát, ugye egy leköszönő NATO főtitkáról van szó, illetve egy olyan francia elnökről, akit már újra nem lehet megválasztani, hiszen a második ciklusát tölti. Tehát ők bizonyos értelemben szerintem a saját politikai rezüméjéket is próbálják ezzel javítani, és a következő jövőbeli pozíciókat erősíteni, hogy ők voltak azok, akik kiálltak Ukrajna mellett a végsőkig. Az más kérdés, hogy ez bölcse. Hiszen egy olyan helyzetben vagyunk, ahol a szavak is számítanak. És azért óvatosan kellene bánni a szavakkal, hiszen Oroszország sem a visszafogottságáról híres, tehát hogyha megnézzük az elmúlt éveket, tehát azért látjuk, hogy van egy elég paranoid Moszkva a másik oldalon. Tehát nem arról van szó, hogy itt higgadt teljességgel, higgadt felekülnének a két oldalon. Tehát ilyen értelemben szerintem jobb lenne a nagyobb óvatosság a különösen a nyugat-európai nyilatkozatok esetében, hiszen Nyugat-Európának az nincs meg, ami az USA-nak. Az USA-nak legalább van ereje. Tehát úgy beszél sokszor Nyugat-Európa, vagy most a NATO főtitkár, hogy az európai tagállamoknak tényleg üresek a raktárai, és egyébként minden kormány, teljesen mindegy, hogy mi az álláspontja Ukrajna, elsősorban a saját népéért felelős, tehát amikor egy hadseregnek napokra van elegendő tüzérségi lőszere, és több ilyen európai ország van, az nem jó. Tehát, és ugye akkor meg különösen nem, hogyha azt az érvelést nézzük, hogy ha Ukrajna nem nyer, akkor a következő a NATO. Most itt azért persze vannak itt komoly logikai bukfencek is ebben az érvelésben, de egy biztos, minden egyes ország, meg úgymond a szövetségi rendszer magáért felelős elsősorban, és az az ország, ami egy adott szövetségen belül leépíti a haderejét, akár azért, mert Ukrajnának ad át mindent, az a szövetségi kötelezettségeit nem fogja betartani. A NATO-ban megvan adva minden egyes országnak, hogy mit kell adnia a közösbe. Tehát, ha valaki a harckocsijait vagy a tüzérségét egy az egybe átadja Ukrajnának, ezt a közösbe nem tudja már beleadni. Tehát itt a NATO-n belüli kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban is van egy bizonyos ellentmondás.
Ugye Macron elnökkel kapcsolatban azért azt jegyezzük meg, hogy eléggé szent tisztán látszik, különösen akkor, amikor arról beszél, hogy katonákat küldene, európai katonákat küldene Ukrajnába, akkor látszik, hogy vagy az történt, hogy teljesen elveszítette az eszét, vagy az történik, hogy blöfföl. Most, hogyha egy ilyen tét mellett ilyen gyengén blöfföl valaki, azzal is óriási károkat tud okozni a saját oldalának. Azzal meg, hogyha ő tényleg komolyan gondolja azt, hogy európai katonák menjenek oda meghalni Ukrajnába, az meg valóban egy eszemet gondolod. Visszatérve egy picit arra, hogy a NATO nagyobb szerepvállalása, amiről Stoltenberg beszélt Kijevben, ennek a hátterében nem az van, hogy Stoltenberg most felébredt és úgy döntött hirtelen, hogy a NATO-nak nagyobb szerepet kell vállalnia, hanem arról van szó, hogy a NATO-t jelenleg irányító tagállamok, ahol többségben vannak a szélsőségesen liberális, posztmodern vagy baloldali kormányok, globalista kormányok, azok attól tartanak, hogy novemberben Trumpot fogják megválasztani elnöknek. És hogyha az Egyesült Államok a saját országos kormánya, az elnök és a kongresszus szintjén fog arról dönteni, hogy lesz-e még egyszer például 61 milliárd dollár, amit most megszavaztak, akkor Trump esetében nagy valószínűséggel nem lesz. Ezért próbálják ezt a támogatást kiszervezni Donald Trump alól, arra felkészülve, hogy el fogják választani a következő amerikai elnök választásokat.
De hát ezek a kommunikációk, hogy az apadó készleteket Ukrajnának adjuk, és ne a sajátjainkat, a NATO tagországokét töltsék föl. Ez azért Oroszország felé is egyfajta üzenet. Hát ebből ők is látják azt, hogy a hadigazdasággal Európa egyáltalán nem úgy áll, ahogy kellene. Amerikában, ahol ez működőképes, is gondban voltak azzal, hogy például a lőszerekkel tudják-e megfelelő mennyiségben támogatni Ukrajnát. Európában a hadigazdaságról semmit nem hallunk, csak annyit, hogy 10-15-20 éves távlatokban majd egyszer szeretnék beindítani. Ez nem egy egyik napról a másikra.
Azért nem 10-15 éves távlatban történtek bizonyos lépések, csak lassan és későn. Tehát nyilván látni kell, hogy egészen más az amerikai készleteknek a mennyisége, meg sokszor a minősége, mint az európai készleteknek, és mégis azt látjuk, hogy Lengyelország adott 300-nál több harckocsit, Ukrajnának, Amerika meg 31-et. És ezzel mindenkinek el kell gondolkodni, hogy Amerika különösen nem most, hanem másfél évvel ezelőtt miért nem adott többet? Nagyon sok mindenből. Ezen én is elgondolkodtam valószínűleg azért, mert nem teljesen azt a... Tehát nekik a játékterük az egy globális játéktér. Még Európában sokan azt hiszik, hogy Ukrajna a háború. Hát az Egyesült Államok látja, hogy itt bizony nem egy konfliktus van, és igazuk is lett, hiszen Izraelben már kipattant egy szörnyű háború, és lehet ez a Távol-Keleten is. Tehát az európaiak sokkal beszűkültebben látnak dolgokat. Nyilván mondom, Lengyelországot én nem kritizálnám meg, a baltiakat, mert ott megvan az adott történelem. Franciaország már más tészta, mert Franciaország is úgy beszél, hogy igazából a lőszertermelése is kezd felfutni, de nagyon alacsony szintről, akkor két számjegyű az önjáró, a Cézár gyártás per év, tehát itt pár tucatokról van szó. Tehát így a beszéd, hogyha nincs mögötte valami, az nem segít Ukrajnán, sőt ront Ukrajna helyzetén. Az amerikaiak meg egyszerűen nem adták oda azt, amit egyébként odaadhattak volna. Tehát én ezt látom, hogy az Európai Unió a beszédben rendkívül jó volt az elmúlt két évben, hogy segítsük Ukrajnát. Az egymilliós lőszernél, amit átadtak volna egymillió darabnál, ugye a feleses sikerült, 155 méteres lőszernél, amikor Bolerul erről elkezdett beszélni, akkor is lehetett látni a számokból, hogy nem lesz meg. Tehát ezzel segítünk Ukrajnán valójában, ha ígérünk valamit, amit nem tudunk teljesíteni, igazából Ukrajnán nem segítünk. Az ígéretek nem segítenek, főleg, hogyha üresek, de egyébként, amit nem lehet odaadni, azt meg ne ígérjük meg. Tehát én azt látom, hogy most is ez van, hogy a főleg európai részre egy retorika nagyon magas szinten van, és mögötte azokat a lépéseket, a papír meg a mikrofon sok mindent elbír, csak gyárakat kell építeni. Ki építi egyébként a legnagyobb lőszergyárat Európában? Ezt most már valamelyik német lap is leírt, hogy haló, Magyarország építi a legnagyobb lőszer és hadianyaggyárat, robbanóanyaggyárat Európában. Ugye most Litvánia, Belgium, Németország megkezdi, csak az európai szabályozás szerint, mire végigmegy mindenen, tehát mondjuk környezetvédelmi engedély, ilyen engedély, amolyan engedély, gyárfelépítés, ugye a gyártósornak a legyártása, mert a gyártósort is le kell gyártani, mikor lesz ebből lőszergyár. Tehát ez a probléma akkor, amikor élünk egy olyan világban, ahol nagyon szép gondolatokat leírunk, és nagyon fejlettnek és progresszívnek érezzük magunkat, csak a gyár meg a vas az nincs ott mögötte. Tehát ez az európaiaknak, és ezt látom, nyilván a NATO egy komolyabb szervezet, tehát nem akarom a NATO-t az EU-val összekeverni ezen a téren, de az Európai Unió ebbe a posztvalóság világban. Én a valóság az, hogy beton kell, vas kell, fegyver kell, és nincs.
Szemléltessük ezt egy picit, hogy miről van szó gyakorlatilag, hogy a nézők tisztában legyenek, hogy mekkora a probléma. A háború legfontosabb lőszere az a 155 mm-es, legalábbis az ukrán oldalon, 155 mm-es lőszer. Ebből az Egyesült Államok, amelyiknek valóban, ahogy Attila mondta, sokkal jobb a hadipara, mint Európának, jelenleg havi 40 ezeret tud legyártani, és az ambíció, a cél, hogy két éven belül havi 100 ezerre fogják növelni a termelést. Ehhez képest mennyire van ebből szükség Ukrajnának? A védekező műveleteknél napi 7 ezeret kéne ellőniük, támadó hadműveleteknél ennek minimum a dupláját. Az a 40 ezer, amit az Egyesült Államok gyárt le jelenleg, az támadásnál mondjuk 3 napig lenne elég, és védekezésnél is kevesebb, mint egy hétig az ukránok számára, annak érdekében, hogy fent tudják tartani a a hatékonyságát a hadműveleteiknek. Most ilyen körülmények között én lehet Stoltenbergnek akármiről beszélnie Kijevben, megígérheti azt, hogy Ukrajna visszafordíthatatlanul halad a NATO tagság felé, meg megígérheti azt is, hogy több fegyvert és lőszert fognak küldeni, csak abból, amiből nincs, nem lehet többet küldeni, és hogyha jelenleg az Egyesült Államok 40.155 mm-es lőszert hoz létre egy hónapban, akkor nem tudnak 41.000-et küldeni, akármennyi pénzt fordítanak rá.
És ugye itt nagyon fontos az, hogy gazdaságilag a NATO milyen helyzetben van. Ugye az előírás, hogy a tagállamoknak, a GDP-jüknek a 2%-át mindig fejlesztésre kell fordítani. Nagyon örülök, hogy Koskovics Zoltán is felhozta ezt, hogy Magyarország milyen szinten áll, mert Magyarországon talán a 2,4% az, ami erre fordítódik. De hogyha már itt franciákat említettük, a GDP kapcsán ők nem érik el a 2%-ot, és azért a NATO-ban több olyan tagország van, aki fejlesztésre nem fordítja azt, ami a kötelezettségvállalásban benne kellene, hogy legyen.
Ez így van, nagyjából az egyharmada éri el az országoknak, tehát minden harmadik ország a 2%-ot. Franciaország az 1,92 körül van, tehát franciák a határon vannak, bár azért Franciaországnál hozzá kell tenni, hogy a képességének egy része az nem a NATO felé irányul, hiszen egy magát globálisnak gondoló hatalom, valójában egy gyengülő középhatalomról beszélünk, de azért mégiscsak ott van a Csendes óceánon, ott van Dél-Amerikában, ott van Afrikában, még kiszorulóban. Tehát Franciaország is egy olyan ország, meg mondjuk az Egyesült Királyság is egy olyan ország, az USA is egy olyan ország, ami a teljes képességeit azt nem csak a NATO-ra fordítja, hanem egy részét. Mondjuk Magyarország gyakorlatilag, meg Lengyelország, a balti országok, ami 2%-nak, sőt a baltiak nem ellenyéleknél, ez azért jóval 2% fölött van, mi elértük a 2%-at, ez mind NATO, gyakorlatilag NATO képességbe megy. Tehát azért a bizonyos ország, vagy hát nézzük meg Görögországot, 2% fölött vannak, csak Törökország ellen fegyverkeznek. Tehát az mennyiben segíti a NATO-t, mint védelmi szövetséget, hogy két NATO tagállam közt van olyan feszültség, hogy bizony sokszor egymás nézik, és nem a NATO nagyobb érdekeit. Tehát ez egy sokkal bizonyos értelemben még rosszabb a kép annál, mint amit a számok mutatnak, és itt megint visszatérnek arra, hogy országok úgy beszélnek hangzatosan, hogy nem rakják oda az anyagiakat, és úgy ígérnek, és úgy verik a dobokat, hogy nincs mögötte elég. Tehát Franciaország 20.000 katonát fog a Párizsi olimpia védelmére az utcákra kivezényelni. 2015 óta 7.000 katona van az utcákon, ehhez képest hány katonát terveznének Ukrajnába küldeni, vagy hány katona van most Romániába, Francia? Ezrekről van szó, töredékéről van szó. Tehát Franciaországgal az a probléma, hogy úgy beszél nagyhatalomként, hogy nem nagyhatalom. Tehát nyilván van egy nukleáris ütőre, tehát nem egy kicsi és gyenge országról van szó, meg nyilván van egy viszonylag nagy flottája, meg egy, hát a szárazföldre már nem mondanám ezt, tehát nem egy jelentéktelen ország, de messze nem azon a szinten van, amit képzel magáról, és ehhez képest világpolitikát próbál csinálni. Itt világpolitikát a nyugati országok közül egyetlen egy ország tud csinálni, azt Egyesült Államoknak hívják, az európaiak nincsenek ezen a szinten, csak még mindig nem látták be ezek a kiregedő egykori nagyhatalmak, mint az Egyesült Királyság, ugye nincsenek az EU-ban, és Franciaország, hogy ők már nem tudnak igazából sokat a labdába rúgni.
És hát, hogyha a NATO-ról Attila is úgy utalt rá folyamatosan, hogy egy védelmi szövetség, és jelen pillanatban azt látjuk, hogy egy a NATO-n kívül eső, az unió határain kívül eső háborús konfliktus helyzetet támogat életet kioltó fegyverekkel, hogyha most már csak itt maradunk. Tehát a NATO mikor esett bele ebbe a szereptévesztésbe? Ennek is köze lehet ahhoz, hogy közelednek azok a bizonyos választások?
Mikor esett bele ebbe a szereptévesztésbe? Valószínűleg 2008-án a bukaresti NATO csúcson esett bele ebbe a szereptévesztésbe, amikor kitalálták jelenteni, hogy Ukrajna mindenképpen a NATO tagja lesz, és utána először azért, mert ebben hittek, a liberális kőg által vezérelve meg voltak győződve róla, hogy Oroszország akármit csinál, akkor is ők majd Ukrajnát be fogják tudni fogadni a NATO-ba. Aztán azóta kiderült, hogy ez nem így van. A valóság az egy kicsit más. Most pedig még mindig a liberális kők hajtja őket annak ellenére, hogy most már tisztában vannak talán azzal, hogy milyen veszélyekkel néznek szemben, de úgy érzik, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy vereséget szenvedjenek Ukrajnában Oroszországtól. Itt hívnám azért fel egy pillanatra a tisztelt hallgatók figyelmét, hogy azért Afganisztánban kikapni a táliboktól sokkal nagyobb szégyen, mint Ukrajnában kikapni Oroszországtól. Azt valahogy mégis sikerült feldolgozniuk. Tehát itt azért nem tiszta a gondolkodása, és ezért tartok én Macron elnök szavaitól is, nem tiszta a gondolkodásuk, ez teljesen egyértelmű. Egy pillanatra visszatérve a 2%-ra, most az európai országok egyharmada tulajdonképpen, de mondjuk egy 5 évvel ezelőtt szerintem volt az Egyesült Államok meg Görögország, aki a 2% fölött volt, és rajtuk kívül senki sem. Azért lenne jó, hogyha Donald Trump lenne az Egyesült Államok elnöke, mert ő meg tudná annyira ijeszteni a franciákat, a németeket, de még az angolokat is, meg a spanyolokat, meg az olaszokat, hogy komolyan vegyék végre azt, ahogy Magyarország is teszi, hogy a NATO tagországoknak az elsődleges feladata az, hogy képesek legyenek magukat megvédeni, és ő még ezen felül hozzá kell tudniuk járulni a közöshöz.
És hogyha már itt Trump neve felmerült, ugye ő volt az, aki azt mondta a kampányban, vagy azt hangoztatja a kampányban, hogy akár 24 órán belül is lezárná ezt a konfliktust, hogy ennek mekkora a valóság alapja, de egyet viszont tudunk, hogy Trump a békepártjánál. Na most ezekre a béketárgyalásokba, mert le lehetett volna ezt az eseményt már korábban is zárni, tehát tudjuk azt, hogy ültek már a felek tárgyalóasztalnál, de most olyan, mintha nem csak Amerika játszana ebben fajsúlyos szerepet, hiszen pont Emmanuel Macron volt az, aki Kínához fordult segítségért.
Igen, tehát hogyha, és ezek most már kijönnek a nyugati sajtóban is, tehát a Foreign Affairs-ben jelent meg egy nagyon részletes cikk, a Divert le is hozott, meg a Foreign Affairs is részben dokumentumokat, tehát ez már dokumentumokkal alátámasztott, de még a Guardian is, ami tényleg a meglehetősen az egyik spektrumot képviseli itt a háború kérdésébe, lehozott egy elemzést, ahogy bizony nem volt teljesen esélytelen a 2022-es tárgyalásra, tehát nem arról van szó, amit nagyon sokan mondanak, hogy Oroszországgal nem lehet tárgyalni. Hiszen ott nagyon közel jutottak a megállapodáshoz, ott is látszott egyébként, hogy az oroszoknak a fő kérdés az Ukrajna NATO csatlakozása, vagy nem NATO csatlakozása, és akkor Zelenszky elnök fel is ajánlotta, hogy Ukrajna nem lesz NATO tag. Tehát nem ezen bukott meg, sok minden nem bukott meg, szerintem van benne ukrán szerep, orosz szerep és nyugati szerep is, hogy ezek a tárgyalások megbuktak, de az mindenképpen jó jel, hogy a fővonalbeli nyugati sajtóban is komolyan dokumentált cikkekbe legyen, hogy igenis lehet Oroszországgal tárgyalni. És a legfőbb bérve Oroszországgal való tárgyalás ellen az, hogy nem lehet bennük megbízni, mondjuk ezzel egyetértek, tehát Oroszországban nem lehet megbízni, ezt bebizonyították. De akkor mi a másik lehetőség? Mert ugye a másik lehetőség, amit mondnak, meg kell verni Oroszországot, és még mindig ez van, csak akkor visszatérünk arra, hogy mivel. Tehát főleg Európa részéről, mert nem tudnak adni eleget. Tehát ami Macron elnököt illeti, szerintem egyébként ő a retorikát, hogyha félretesszük, ő a racionálisabb nyugati vezetők között van, tehát jóval realistábban látja ezt a konfliktust, mint sok. Hát ugye a kelet-európaiaknak, a közép-európaiaknak mondom, megértem az érzelmeket, de azért Nyugat-Európában is van egy-két olyan vezető, aki nem fogja föl, hogy valójában mivel játszunk. Szerintem Macron azért ezt érzi, tehát ő elég rossz retorikai emeket dobott be, de valószínűleg nem ez volt az elképzelése, azt hitte, hogy Franciaország még ott ül az első sorban az asztalnál. És az, hogy Kínát bevonni, igen, ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanis erre is jönnek ugye az adatok, most már az Economist hozta le, hogy Kína rengeteget segít Oroszországnak. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az oroszok meddig tudják fenntartani ezt a háborús erőfeszítést, Kínával nagyon sokáig, tehát Kínát is bele kell vonni a megegyezésbe, mert Kína nélkül nem lesz megegyezés. Ráadásul ugye ennek a háborúnak van azért egy másik szintje is, nem csak egy orosz-ukrán háború, de még nem csak is egy orosz-nyugati konfliktus, hanem itt bizony már egy világrend konfliktus van, aminek Kínában is van köze, tehát ugye Peking is benne van ebbe, ugye Tajvan, meg egyéb kérdések miatt.
Nagyon gyorsan a műsor végén vagyunk, de június 9-e hozhat radikális változást, vagy meg kell a novembert várnunk?
Önmagában az európai erőviszonyok átrendeződése sajnos nem oldja meg a nyugat problémát, mert a nyugat vezető hatalma az Egyesült Államok. Mind a kettőre szükség van, és mit csak arra tudok kiukadni, hogy magunk mögött kell hagyni a liberális kőgöt, mert amikor a német kancellár próbálja meg kioktatni Kínát azzal kapcsolatban, hogy mit csináljon, egy kicsit olyan, mint amikor a mesebeli királylány panaszkodik a hétfejű sárkánynak, hogy kátrány szagú a lehellete, tehát ez lehetetlen. Bízom benne, hogy a választópolgárok itthon is, Európában is, az Egyesült Államokban is tudják, hogy háború és béke között kell választaniuk, és a helyes választást fogják meghozni.
Na hát június 9-én ez lesz a választások tétje, a béke vagy a háború. Többek közt erről beszéltünk az elmúlt szűk fél órában Koskovics Zoltánnal és Demko Attilával. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Szőlősi Éva és